Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a beszélgetést március 6-án pénteken 10 óra 29 perctől rögzítjük. Miniszter, örülök, hogy elfogadta meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Szombat óta tart az Egyesült Államok és Izrael iráni háborúja. Megölték a felső vezetést, a földi meg a légi útvonalak azóta teljesen befagytak. Mennyi, hány magyar állampolgárt kell még hazahozni péntek délelőtti álláspont szerint?
Most már 6000 fölött van a konzuli védelemre regisztráltak száma a közel-keleti térségben. Ugyanaz a matematikai csoda valósul meg, mint a Covid alatt. Minél több embert hozunk haza, annál többről derül ki, hogy még ott van. Ezért is persze nem most kell levonni a következtetéseket, de megint szeretném nagyon nagy tisztelettel és szeretettel kérni a magyar embereket, hogyha külföldre utaznak, regisztráljanak konzuli védelemre. Hiába gondolják azt, hogy egy olyan helyre mennek, akkor soha, ahol soha az életben nem lesz háború. Dubajról valószínűleg nem úgy gondolkodott bárki eddig a magyarok közül, hogy ott háborús veszélynek lesz kitéve, de látják, ilyen helyzetben van a világ, bárhol, bármikor kitörhet háborús konfliktus, azért kérek mindenkit, hogy regisztráljon konzuli védelemre, ha külföldre utazik. Most tehát kicsivel 6000 fölött van a térségben tartózkodó magyar állampolgárok száma, közük a legtöbben 3500-an az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban tartózkodnak. Még mindig nem regisztrált minden magyar, mert az emirátusoki külügyminiszter kollégám tájékoztatása szerint az ő regiszterükben több mint 4000 magyar van jelenleg Dubajban. Ugye a probléma az, hogy az iráni légicsapások rendkívül intenzívek. Tehát napi szinten százas nagyságrendű rakétát, köztük ballisztikus és cirkáló rakétákat, és több százas nagyságrendben drónokat lőnek ki mind a hat arab országra. Tehát több százat, mind a hatra, minden nap. Ezért a repülés, a polgári repülés lehetőségei nagyon szűkek, mert ugye nyilvánvalóan minden légitársaság a biztonságot tartja elsődlegesnek. Ezért légtérzárak vannak érvényben, ahol megnyitják a légteret, ott ez korlátosan, nagyon aprólékos biztonsági intézkedések mentén teszik. Most ennek ellenére tudunk mi is működtetni mentesítő járatokat. Ugye korábban is repültünk már Jordániába, ahonnan hazahoztuk az Izraelből oda szárazföldi határátkelő helyen átkelt embereket, mert Izraelbe egyszerűen nem tudunk repülni, tehát ott le van zárva totálisan a légtér, tehát ott nem lehet repülni. Ma Sharm el-Sheikhből hozzuk el azokat, akik az egyiptomi határátkelő helyen léptek át Izrael felől, és ami ugye a létszám miatt nagyon fontos, a Dubajban rekedt magyarok, ugye onnan most már tegnaptól vannak menetrend szerinti járatok, napi egy vagy kettő, de mivel nagyon sokan rekedtek ott, hiszen nagyon sok járat maradt ki, ezért kötöttünk egy szerződést tegnap előtt a Fly Dubai-jal. Nagyon hosszú tárgyalások után sikerült megkötni egy szerződést, aminek értelmében kétszer is bérelünk tőlünk gépet. Az első az ma hajnalban megérkezett, 161 magyar emberrel a fedélzetén, a második ma késő este indul szintén Dubájból, azon 166 magyar ember lesz. Ugye ők alapvetően azok a családok, ahol kisgyerekek vannak, ahol terhes anyukák vannak, meg ahol gyógyszeres vagy orvosi kezelés alatt álló, vagy arra szoruló emberek vannak. És emellett a hétvégén fogunk üzemeltetni járatokat Riádba, hármat vagy négyet, mégpedig azért, mert onnan el tudjuk hozni azokat, akik Katarban vannak, oda át tudnak menni, és fogunk üzemeltetni járatot már valószínűleg vasárnap és hétfőn egészen biztosan Ománba, Maszkatba. Onnan elhozzuk azokat, akik ott ragadtak, meg azokat, akik Dubajból oda átmennek. Ahogy most így állunk.
Minden európai ország ugyanezzel a problémával küzd. Ilyenkor rá kell licitálni a gépekre, küzdeni kell értük, hogy kinek az állampolgárait vigye, vagy valami más, ennél egyszerűbb rendszer üzemel.
Érdekes a helyzet, hogy most a többi európai ország nem nagyon csinálja a repatriálást.
Csehek azt mondják, hogy ezeres nagyságrendben hoznak.
És érdekes, hogy akik vannak, azok viszont közép-európaiak. Tehát a szlovákok repülnek velünk párhuzamosan, repültek velünk párhuzamosan Jordániába. Van néhány cseh járat, volt szó valami fajta bolgár szándékról, de úgy igazából úgy látom, hogy mindenki a menetrend szerinti repülés helyreállását várja, és nem mindenki meri vállalni a biztonsági kockázatot. Ez a helyzet, hiszen gondoljunk csak bele, százas nagyságrendben szorhat, mert hat ország, tehát mondjuk összességében ezres nagyságrendben vannak rakéták, ballisztikus és cirkáló rakéták és drónok a levegőben, és ott kell megtalálni a polgári repülés biztonságát. Nem mondom, hogy teljesen kockázat nélküli a dolog, nyilvánvalóan ezért nem járnak a polgári légitársaságok. Hát a világ legnagyobb légitársaságai mondták le a járataikat. A nagy európai légitársaságok hosszú időre mondták vissza a járataikat. Úgyhogy igen, ilyenkor a kapacitások mellett a bevállalóságért van igazából küzdelem. És ezért fontos, hogy ugye vannak nekünk honvédségi repülőgépeink.
Ezek is mennek?
Hogyne, hát a Jordániából a honvédségi repülőgépek hozták az embereket, ma Sármelsejkbe honvédségi repül, a hétvégén Riádba a honvédség repül, Maszkatba a honvédség repül, tehát csak mivel a dubai repülőtére most annyira szűkek a hozzáférési lehetőségek, hogy sokkal jobb előnyből indul az, aki dubai légitársasággal repül, ezért bérelünk ott a Fly Dubai-tól, mert nem nagyon kapna szlotot a magyar honvédség a berepülésre. Úgyhogy most így állunk. Tehát a bevállalóságon múlik a dolog, jelenleg a kockázatvállaláson igazából, de hát mi ugye minden magyart szeretnénk hazahozni. A Covid alatt is hazahoztunk mindenkit, most is haza fogunk hozni mindenkit, de hát az a helyzet, hogy amikor ezres nagyságrendben vannak rakéták naponta a légtérben, ez nem a legegyszerűbb feladat.
Aki regisztrált a konzuli védelemre, az automatikus információt kap arról, hogy mit kell csinálnia, vagy küzdenie kell az információért ott helyben?
Nem. Természetesen, aki konzuli védelemre regisztráltak, minden szükséges információt megkapnak, arra nézvést, hogy milyen a biztonsági helyzet az országban, mit tanácsolnak a helyi hatóságok, és milyen lehetőség van az ország elhagyására. Emellett pedig és azért nagyon fontos a konzuli regisztráció, mert akkor megvan nekünk az elérhetősége az adott utasnak, turistának, utazónak, és hogyha bármilyen olyan helyzet, amikor nekünk kell elérni őket, akkor el tudjuk érni őket. Egy. Kettő, ugye minden térségbeli nagykövetségünk teljes kapacitáson dolgozik, és minden térségbeli nagykövetségünkön a konzuli részlegek 024-es üzemmódban vannak. Tehát mindenhol van egy ügyeleti telefonszám, amit ha fölhívnak, akkor mindig tudnak információt kapni. És természetesen, amikor állítjuk össze az utaslistákat a mentesítőjáratokra, akkor pedig a konzuli regisztráció alapján tudjuk elérni azokat, akiket haza tudunk hozni.
Van értelmes forgatókönyv az elszabadult energiaárak kezelésére, azon kívül, hogy legyen vége a háborúnak?
Hát én azt hiszem, hogy az iráni háborúnak ez az egyik legdurvább következménye az egész világra nézve, hogy egyrészt maga a háború egy olyan térségben zajlik, amely a világ energiaellátása szempontjából kulcs szerepet játszik, hiszen az arab öböl térségében az arab országok a világ olaj- és földgáz ellátásában főszerepet játszanak. Tehát van először is egy ilyen, hogy mondjam, lelki, vagy nem, tehát ilyen koncepcionális, vagy percepcionális hatása ennek az egésznek. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a világ energiaellátásáért felelős térségben háború van, az egyből tudati szinten egy bizonytalanságot támaszt, és ez növeli az árakat. Kettő, fizikai oka is van az áremelkedésnek, hiszen a Hormuzi szoros lezárásával a világ tengeri olajszállításának egyharmada és a világ tengeri földgázszállításának egyötöde gyakorlatilag blokkolásra került, és a Hormuzi szorost használják 100%-ban többen is azon arab országok közül, amelyek viszont nagyon fontos szerepet játszanak a világ energiállátásában. Tehát kevesebb földgáz és kőolaj tud kiszámíthatóan megfelelő időben a világpiacra kerülni, és azt mindannyian tudjuk, hogyha egy termékből kevesebb kerül a piacra, akkor az drágább lesz. Ezért itt a megoldás csak az, hogyha a Hormuzi szoros biztonságát garantálni lehet, illetve a megoldás az, hogyha a háború véget ér. Na most, hogy a háború mikor ér véget, arra nagyon nehéz bármit is mondani, de egy dolog viszont biztos. És ez pedig az, hogy Irán mindent megtesz ennek a háborúnak az eszkalációjáért, tehát az időbeli és földrajzi kiterjesztésért. Mert mi történt? Ahogy Iránt, ami egy háborús góc egyébként, ugye támadás érte, ők igazából oda lőttek vissza, vagy oda lőttek, ahonnan őket nem lőtték. Tehát az, hogy 6 arab országot azonnal megtámadott Irán, az a háború nagyon súlyos és nagyon durva eszkalációja, mert ezek az arab országok nem támadták Iránt. Tehát ez nem egy visszatámadás, ez nem egy önvédelem, hanem 6 szuverén ország nagyon durva megtámadása, az ő szuverenitásuk nagyon durva megsértése. Tehát ezen arab országok mellett ki kell állnunk, mert őket úgy támadták, hogy ők semmit nem tettek érte. Most Irán viszont egy háborús góc volt. Mai napig az. Tehát Irán miatt nem tudott igazából létrejönni egy nyugalmat adó, hosszú távú, kiszámítható, stabil béke helyzet a Közel-Keleten. Másrészt Irán egy olyan nukleáris programot hajtott végre, amivel egyértelműen az volt a célja, hogy felsorakozzon azon országok közé, amelyek atomfegyverrel rendelkeznek. Na most az a globális biztonság szempontjából abszolút nem kívánatos, hogy az atomfegyverrel rendelkező országok listájára még valaki felkerüljön. Mert a globális biztonság megtartásának egyik fontos alapja, hogy a nukleáris fegyvereket korlátozzák, azokat átláthatóvá teszik, és nem fejleszt senki más atomfegyvert azokon kívül, akiknek már van. Tehát az iráni tevékenység mind globálisan, mind ott a régióban súlyosan veszélyeztette a biztonságot. Tehát Irán egy háborús góc. Így kell értelmezni ezt a fegyveres összecsapást.
Ez a kormány hivatalos álláspontja akkor, amikor a két támadó országgal kiváló és intenzív, de a megtámadott országgal is teljesen normális diplomáciai viszonya volt Magyarországnak. Ráadásul Irán éppen most közölte, hogy a tétlenül maradó európai országoknak következményekkel kell számolniuk.
Hát nézzem, amikor mi külpolitikát folytatunk, akkor igyekszünk mindenkivel olyan kapcsolatot fenntartani, ami a korrektség meg a kölcsönös tisztelet talaján áll. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok és Izrael nekünk fontos szövetségesünk, valóban tartottuk fönn kapcsolatot Iránnal is, mert miért ne tettük volna. Ugyanakkor tisztában voltunk és vagyunk azzal, hogy Irán egy háborús góc, Irán egy olyan ország, amely mind a globális, mind a regionális biztonságra súlyos fenyegetést jelent. Ezért is ítéljük el, és állunk ki az arab országok mellett, amiatt, hogy Irán még ezeket az arab országokat is megtámadta. Így kell értékelni ezt a helyzetet.
Trump elnök azt mondja, hogy Irán elvesztette mindent, amit már elveszíthetett, ezért szárazföldi műveletre nincsen szükség. Ezt a magyar diplomácia hogyan értékeli? Ez egy nyilvános kijelentése az amerikai elnöknek.
Hát nézze, nyilván komoly jelentőséget kell tulajdonítani az amerikai elnök minden nyilatkozatának, mert ő a világ első számú szuperhatalmának vezetője, aki jól láthatóan képes arra, hogy az amerikai érdekeknek a világ minden Amerikától távoli pontján is érvényt szerezzen. Nyilvánvalóan az lenne a jó, hogyha ez a háború minél előbb véget érne, nyilván az lenne a jó, hogyha a közel-keleti térségbe a béke vissza tudna térni, és nyilvánvalóan az lenne a jó, hogyha Irán nem jelentene háborús fenyegetést a világra. Úgy tűnik, vagy ezen nyilatkozat alapján arra lehet következtetni, hogy mindez akár elérhető lesz szárazföldi harcok nélkül is. Jó lenne, ha így lenne.
Ukrajna. Eddig nem tapasztalt mélyre zuhant a magyar-ukrán viszony. Magyarország háromnapos ultimátumot adott a barátság újraindítására, mert a magyar álláspont szerint az működőképes. Az ukrán elnök azzal fenyeget, hogy megadja a magyar miniszterelnök telefonszámát, hogy az ukrán katonák hívják fel.
Sőt, a címnek.
Egyelőre csak a telefonszámáról beszélt.
Rendes.
Magyarország pedig, az ukrán külügyminiszter szerint Magyarország még túlszul ejtette egy ukrán pénzszállítmányt meg aranyat a személyzettel együtt, állami terrorizmussal vádolja a magyar kormányt, az adó és hivatal megközölte, hogy pénzmosási ügyben nyomoz. Most kikövetkezik egy válaszsal?
Én, ha jól értem, itt önnek. És ha szabad, akkor esetleg lehet, hogy pontonként is végig tudunk ezen menni, talán érdemes a legfrissebbel kezdeni, hogy aktuálisak legyünk. Tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nagyon súlyos bűncselekmény gyanújában folytat nyomozást. És az történt, kiderült, hogy az ukránok január óta elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat vittek át, vagy forgalmaztak itt Magyarországon. Összességében 900 millió amerikai dollárról, 420 millió euróról van szó, készpénzben, teszem hozzá még egyszer, készpénzben, és 146 kilogramm aranytömbről. Ezt forgalmazták, szállították itt keresztül kasul Magyarországon január óta. És ez a tény nagyon sok súlyos kérdést felvet. Először is, mi szükség van arra, hogy az ukránok ekkora mennyiségű készpénzt furikáztassanak itt Magyarországon keresztül, vagy Magyarországon belül, ez sem világos egyelőre. Hogyha valóban arról van szó, amire az ukrán kollega hivatkozik, hogy itt bankok közötti transferekről van szó, akkor miért nem átutalással rendezik ezt egymás között a bankok. Szerintem nagyon ritka Európában, hogy ekkora mennyiségű készpénzt a bankok egymás, ekkora mennyiségű pénzt a bankok egymás között készpénzben forgalmaznának.
Aranyat mondjuk vinni kell.
Igen, azt beszélek a készpénzről. Kérdés az, hogy vajon kinek a pénzéről van szó. Kérdés az, hogy ezt a pénzt mire használják. Kérdés az, hogy ezt a pénzt csak átviszik-e, átvitték-e Magyarországon, vagy ezt néha itt megállítják, és valaki használja, vagy valakinek az érdekében használják. Súlyos kérdés vett fel az a tény, hogy vajon miért szerepelnek olyan személyek ezeknek a szállítmányoknak a kíséretében, akik egyértelmű ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek. És fel kell tenni azt a kérdést is, hogy itt valójában nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó. Na most mindaddig, amíg az ukránok nem reagálnak érdemben ezekre a kérdésekre, nem adnak érdemi válaszokat és magyarázatokat, addig nyilvánvalóan a magyar hatóságok mérehető alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak. Ugye mindenképpen gyanús, vagy mondhatnám azt is, hogy sokat mondó az ukrán kollégának a reakciója, mely már itt állami terrorizmusról, meg mindenről beszél. Igen, felbőszült. Igen, igen, nekem SMS-t is küldött éjszaka, amit azért nem a leghivatalosabb formának neveznék, de mindegy. És borzasztóan ki vannak akadva ebben a kérdésben, látszik, tehát állami terrorizmust, meg nem tudom, túszokat emlegetnek, ami nyilvánvalóan nevetséges. Ugyanakkor az a helyzet, hogy az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak. Az ukránokról kiderült, hogy milyennek is ők valójában. Tehát az ukrán elnök halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt. Ami az európai kultúrkörben példátlan.
Telefonszám megadását így értékelik?
Hát, hogy azt mondják, hogy a címről beszélt, hogy majd szívesen megadja a számát vagy a címét az ő katonáiknak, a srácoknak, akik majd a saját nyelvén elbeszélgetnek vele. Hát, ha most valaki azt mondja bárkiről, hogy megadja a címét vagy a számát a hadseregnek, hogy majd ők beszélgessenek el vele, ez valószínűleg nem arról szól, hogy az átfogó európai biztonságról szóló konzultációt szeretnék lefolytatni, vagy szakmai kérdésekről szeretnének beszélni, tehát szerintem mindenkinek füle van meg normális tudata az érti, hogy, és hallja, hogy itt miről van szó. Zelenszkij elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, ami azért durva, mert ez egy nyilván személyesen a miniszterelnöknek címzett fenyegetés, de ez igazából Magyarországgal szembeni fenyegetés. A magyar miniszterelnök Magyarországot vezeti a magyar emberek akarata alapján, megtestesíti ebben a szempontból döntéseiben Magyarország szuverenitását, tehát ez egy Magyarországgal szembeni nagyon durva, nyílt fenyegetőzés, támadás és zsarolás, amit mi nem vagyunk hajlandók elviselni, nyilvánvaló azok, nem vagyunk hajlandók a magyar emberek pénzét az ukrajnai háború finanszírozására fordítani, és nem akarjuk, hogy az országunkat belerángassák az ukránoknak a háborújába. Aztán itt volt a magyar hadifoglyok esete. Ugye én szerdán úgy jöttem haza Moszkvából, vagy már csütörtök hajnalban, hogy két orosz hadifogságba esett az ukránok által erőszakosan besorozott magyar hadifogolyt ért velem haza, akik így visszanyerték az életüket, visszanyerték a szabadságukat, és nem kell egy teljesen értelmetlen háborúban meghalniuk. Erre az ukránok hatalmas balhét és palávert csaptak, tegnap berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket, hogy mi hogy merjük ezeket az embereket elhozni, azonnali hozzáférést kértek hozzájuk, azonnali kapcsolatot akarnak felvenni velük, meg hogy vigyük őket vissza a Ukrajnába. Ez az magyar emberek.
Az ő állampolgárai is.
De ők magyar emberek, magyar állampolgárok. Magyar emberek, magyar állampolgárok, akiket az ukránok erőszakosan mindenfajta emberi jogi normát, a normalitás mindenfajta normáját felrúgva vittek el az ukrán hadseregbe, akaratuk ellenére, egy értelmetlen háborúba, egy olyan háborúba, ami ezeknek a magyar embereknek semmi közük nincsen az ég egyadta a világon, elvittek egy ilyen háborúba, most kiszabadultak, és az ukránok ebből balhét csinálnak. Szóval ez is jól mutatja, hogy ők milyenek. Most kaptuk a hírt, hogy egy ukrán teniszezővel mérkőzésre készülő magyar teniszező hölgyet Törökországban nagyon durván megfenyegettek Magyarország határainál álló hadseregekről beszélve. Szóval a helyzet az, hogy az ukránok a háború és az erőszak kultúráját hozzák ide, folyamatosan fenyegetnek, zsarolnak. Miért? Miért? Mert azt akarják, hogy egy ukrán párti miniszterelnök és egy ukrán barát kormány kerüljön hivatalba Magyarországon a parlamenti választások nyomán.
De célszerű Magyarországnak megítélnie egy háborúban álló ország védekezésének minőségét? Hogy ez egy értelmetlen háború? Hát mégis megtámadták őket. Ez nem nagyon vitatott eddig.
Egyáltalán nem vitatott, viszont 2022 áprilisában nagyon könnyen köttethetett volna egy megállapodást az ukránok és az oroszok között, amit már parafáltak, már csak alá kellett volna írni, megállapodtak annak szövegében, amely ott két hónap után le tudta volna zárni ezt a háborút. Azóta ez a háború teljesen értelmetlen, teljesen reménytelen, senki nem gondolhatja komolyan, hogy Ukrajna a csatatéren le tudná győzni a nukleáris szuperhatalom Oroszországot. Minden nap csak újabb emberek halnak meg, minden nap szenvedést hoz, minden nap károkat és egy félig szétlőtt országot hoz. Hát ha valaki ezt értelmesnek gondolja, akkor nem tudom, de a lényeg az, hogy egy ilyen háborúba egy csomó magyar embert elvisznek, akarata ellenére, közülük sajnos sokan meghalnak, sokan eltűnnek, és vannak, akik hadifogságba kerülnek. Közülük kettő tegnap haza tudtunk hozni, és ez is az ukránok balhézását váltja ki. Hát szóval azt hiszem, hogy ez sok mindent elmond.
Tervezik további hadifoglyok kiszabadítását Oroszországban?
Igen, a helyzet a következő, hogy ugye nagyon nehéz információhoz jutni ebben a tekintetben. Ugye a két hadifogolyról, akiket én hazahoztam, is úgy kaptunk információt, hogy az egyikükről feltöltöttek egy videót az internetre, amint kéri tőlem is a személyes segítséget, meg a miniszterelnök úrtól is. A másik hadifogolyról pedig úgy derült ki, hogy él, hogy valahonnan az édesanyja és egy barátja ezt megtudta, és ők jelentkeztek nálunk. Szóltak nekünk. És mi így szóltunk az orosz hatóságoknak, hogy van egy magyar állampolgár, szeretnénk hozzá kapcsolatot teremteni, és hát végül is az egyeztetések eredményeként aztán ugye mindkettőjüket szabadon is engedték. Ha tudomásunkra jut további magyar ember, aki orosz hadifogságban van, természetesen azonnal jelezni fogjuk az oroszoknak. Erről én az orosz elnökkel szerdán meg is állapodtam. Hogyha tudomásunkra jutnak újabb magyar hadifoglyok, akkor azt azonnal jelezzük nekik.
A pénzszállítmány és a személyzet meddig marad Magyarországon?
Hát nézze, itt az adó és vámhivatal folytat egy vizsgálatot egy súlyos bűncselekmény ügyében, ameddig a vizsgálat tart, és ameddig a hatóság úgy ítéli meg, hogy a vizsgálat eredményességéhez szükséges ezeknek az embereknek a fogvatartása, az nyilván meg fog történni. Most a nemzetközi jognak megfelelően természetesen az ukrán konzuli szolgálatot azonnal értesítette a NAV, tekintettel arra, hogy ukrán állampolgárokról van szó, és ilyenkor a nemzetközi jog meghatározza, hogy milyen hozzáférést kell adni a konzuli segítség nyújtásához. Az ukrán konzuli szolgálat hivatalosan mindaddig a percig, amíg beültem ide a stúdióba, nem reagált. Tehát az ukrán külügyminiszter nekem küldött SMS-e, és nyilvános vádaskodása mellett, vagy helyett az ukránok jelentkezhettek volna, sőt, csak reagálniuk kellett volna hivatalosan a magyar megkeresésre.
Meddig eszkalálódhat az ön megítélése szerint a helyzet? Nagykövetek hazahívása az sorra kerülhet?
Hát én azt látom, hogy az ukránok mindent egy lapra tesznek fel, annak érdekében, hogy Magyarországon politikai változást érjenek el. Az ukránok mindent egy lapra tesznek fel annak érdekében, hogy elérjék azt, hogy Magyarországnak egy ukrán barát miniszterelnöke és egy ukrán párti kormánya legyen. Ugye az ukránok nyúltak már durvább eszközökhöz a közelmúltban, hiszen felrobbantották az északi áramlat 2 gázvezetéket is, tehát szerintem tőlük minden kitelik. Ezért is erősítettük meg egyébként Magyarországon az energia infrastruktúra védelmét, tekintettel arra, hogy ugye az orosz elnök is beszélt arról, hogy a török áramlat vezeték ellen is terveztek az ukránok egy nagyon durva támadást. Erről korábban nyilvánosan is beszélt, ezt nekem szerdán a személyes tárgyalásunkon is megerősítette, és mondjuk a török áramlat gázvezeték elleni támadás Magyarország földgázellátását gyakorlatilag lehetetlenné tenni. Ezért is volt fontos, hogy ott az oroszok közbeléptek, és megakadályozták az ukrán terrortámadást a török áramlat vezetékkel szemben.
A személyes fenyegetés után bármilyen extra plusz védelmet miniszterelnöknél, önnél, bárkinél el kellett rendelni?
Hát az esetemben nem. És az ilyen biztonsági intézkedésekről, ha lehet, akkor inkább nem is beszélnék nyilvánosan, mert nyilvánvalóan ezek azért születnek, hogy esetleges tragédiákat megelőzzenek.
A barátságvezeték helyszíni szemléje, ha az korrekt, hozhat megoldást ebben az ügyben Ukrajna és Magyarország között, vagy nem technikai a kérdés?
Egyáltalán nem technikai a kérdés, ez egy politikai kérdés. Tegnap Zelenszkij elnök világossá tette, hogy semmifajta helyszíni szemlére nem biztosít lehetőséget. Tegnap Zelenszkij elnök ott volt az ukrán kormányülésén, utána sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnökkel, és világosá tett, hogy nem lesz semmilyen helyszínű szemle.
Akkor sem, hogy az Unió is ezt kéri?
Hát látja, hiába kéri az Unió is, az ukrán elnök semmi ilyet nem enged, ennek nyilvánvaló oka van. Hát pontosan tudjuk, hogy ez a vezeték működőképes. Több forrásból is tudjuk. Egyrészt a vezetéket üzemeltető ukrán társaság, a MOL-nak ezt többször elmondta. És többször világossá tették, hogy fizikailag, technikailag, műszakilag készen állnak a szállítás újraindítására, kizárólag a politikai engedélyre várnak. Egy-kettő, a műhold felvételek világosan bizonyítják, hogy amikor arra hivatkoztak az ukránok nekünk, hogy tűz van azon a bizonyos szivattyútelepen, akkor már nem volt tűz. És a szlovákok információi is egybevágnak a milyenkel, operatív helyszíni információik egybevágnak a milyenkel, amelyek arról szólnak, hogy a vezeték teljes egészében képes arra, hogy újra kezdje a szállítást. Nyilvánvalóan Zelenszkij elnök úgy gondolta, hogy ezzel is nehéz helyzetbe tudja hozni a kormányt, ezzel is az ellenzék malmára tudja hajtani a vizet, és egy ukrán barát miniszterelnököt, meg egy ukrán párti kormányt tud hivatalba segíteni Magyarországon. Minden ide vezethető vissza, nem érdemes naiv illúziókat kergetni.
Van-e még valamilyen eszköze Magyarországnak, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára? Blokkolja a hitelt, blokkolja a 20. szankciós csomagot. Mi van még?
Hát szerintem ez elég súlyos. Tehát az ukránoknak el fog fogyni a pénzük. Az látszik, hogy Ukrajnában a háború az egy üzleti pénzügyi modell is egyben. Ugyanis Ukrajna a háborúval sokkal több pénzt tud keresni, mint a békével. Ukrajna annyi pénzt kap az Európai Uniótól, amit az ukrán gazdaság előállítani nem lenne képes. Tehát itt eddig 193 milliárd eurót kaptak, most kapnának 90 milliárdot, ha nem blokkolnánk, aztán a következő 7 éves költségvetésben 360 milliárdot irányoznak elő az Európai Unió alsó hangon, és ezen kívül még egy 1500 milliárd dolláros jóléti programot is akarnak az ukránok, és az Unió meg valószínűleg ki is fizetné. Tehát ekkora pénzeket az ukrán gazdaság nem tudna előállítani, tehát ez egy nyilvánvaló üzleti pénzügyi modell, ami most van Ukrajnában. És hát a pénzt, ha költik, már pedig látszik, hogy költik, mert egy háborús maffia fölözi le rendesen a pénzeket, láttuk az aranyvécét meg az egyebeket. Szóval ez a pénz ez gyorsan fogy, és számításaink szerint ez hamarosan el is fog fogyni az ukránoknak. Mindenképpen hamarabb fogy el az ukránok pénze, mint a mi olajunk. Ezért aztán az ukránok előbb lesznek bajban. Úgyhogy hát azzal kell szembenézni az Zelenszkij elnöknek, hogy mi maradunk kormányon, és ha mi maradunk kormányon, akkor azt gondolom, hogy az ukrán mérnökök fantasztikus teljesítménnyel hirtelen találni fognak majd egy megoldást április 13-án, amivel április 14-én újra tudják indítani a szállítást.
Horvátország azt állítja, hogy az Adrián megfelelő mennyiségben, minőségben képes olajat szállítani, de nem oroszt. Ez technikai vagy politikai kérdés?
Ez is kizárólag politikai kérdés. Egy, az a csővezeték az arra épült, hogy ebben a térségben egy kiegészítő vezeték legyen, hiszen mind Magyarország, mind Szlovákia a kőolaj ellátását alapvetően egy szárazföldi olajszállításra alapozza, ami ugye Ukrajnán keresztül, Beloruszon is Ukrajnán keresztül Oroszországból érkezik, az a barátság kőolaj vezeték. Ennek a kiegészítésére építették az Adriát, Adria vezetéket, hogy adott esetben, mondjuk ha árverseny támasztása érdekében, vagy kiegészítő mennyiségek felhozása érdekében, vagy kereskedelmi célokkal, onnan is lehessen olajat felhozni, de az a vezeték egyedül nem képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát, még ha a fejük tetejére állnak a horvátok, akkor sem, mert ennek a vezetéknek minden tesztje elbukott néhány óra után, amikor teljes nyomás alá helyezték, és az a vezeték soha nem működött hosszú távon. Teljes nyomás alatt, teljes kihasználtsággal egy ilyen vezetékre egyszerűen nem lehet alapozni egyetlen egy ország olajellátását sem, pláne nem kettőjét. Na most a jogi helyzet teljesen tiszta. A jogi helyzet az úgy néz ki, hogy Magyarország és Szlovákia az Európai Unió szabályok értelmében importálhat orosz olajat csővezetéken, és hogyha a vezetékes szállítás ellehetetlenül, akkor átmenetileg importálhat orosz olajat a tengeren is. Tehát a horvátoknak semmifajta joguk, nincsen semmifajta mérlegelése. Van egy európai szabály, ezt nekik tiszteletben kell tartani, hogy mi is tiszteletben tartjuk. A horvátok pénzt akarnak keresni, ez teljesen egyértelmű. A horvátok azért nyomják, hogy az ő vezetékük el tudna látni minket, mert monopól helyzetben akarnak maradni. De azt is fontos elmondanunk, hogy és ha el is tudnának látni teljes egészében minket, akkor sem szoríthatnának minket erre rá, mert az a mi jogunk eldönteni, hogy mi honnan veszünk olajat. Tehát mi sosem mondtuk meg a horvátoknak, hogy ők hogyan intézzék a saját országuk energiaellátását, és azt várjuk el másoktól, hogy nekünk sem mondják meg.
Mindhárom ország, Szlovákia, Magyarország és Horvátország is az Európai Unió tagja. Emlékeim szerint Magyarország, Horvátország csatlakozásáért erősen lobbizott
annak idején. Dolgoztunk érte, így.
Erősen dolgozott annak idején. Nincs valami uniós szabályozás, amelyik jobb belátásra tudná bírni a feleket?
Hát nézze, az Európai Unió már jó ideje nagy évben tesz a saját szabályaira. Hát... És nézze, például az orosz olaj- és gázimport megtiltását előidéző szabályt is egyhangúsággal kellett volna meghozni, mert az egy szankció, de tudták Brüsszelben, hogy ez így nem fog menni, ezért úgynevezett kereskedelmi intézkedésként hozták meg azt minősített többséggel. De az, hogy valaminek a importját megtiltjuk, az nem kereskedelmi kérdés, hanem az egy szankció. Tehát az Európai Uniót nem érdeklik most már Brüsszelt, nem érdeklik pontosabban a saját szabályai sem. Hát hogyha működne az Európai Unió, akkor nem történhetne olyan, hogy a horvátok a háború kitörése óta az európai átlag ötszörösére megemelik a tranzitdíjat a saját olajvezetékükön. Vagy ha működne az Európai Unió, akkor nem történne olyan, hogy a horvátok nyíltan a szankciós kivételi intézkedésekkel szembe mernének motorozni. De nyilvánvalóan Brüsszel is azt akarja, hogy Magyarország ne az olcsó orosz kőolajat és földgázt vegye, hanem vegyen drágábban, mert azon majd mások keresnek egyrészt, másrészt meg azzal meg lehet növelni a rezsiköltségeket Magyarországon, ami meg nyilvánvalóan az ellenzék malmára hajtja a vizet. De mi nem vagyunk hajlandók ebben a játékban részt venni, tehát mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy az a mi saját szuverén nemzeti jogunk, hogy eldöntsük, hogy kitől veszünk kőolajat meg földgázt.
Hogy bármi. Hasonlóan érvelnek, azt mondják, hogy az orosz energiahordozón a MOL annyit keres, hogy igazán beleférhetne egy magasabb tranzitdíj, amivel még mindig jobban jönnének ki. Ez nem valamiféle elmozdulás egy lehetséges tárgyalás felé? Tehát, hogyha kapnának egy kis pénzt, akkor nem térnének jobb belátásra?
De még egyszer, és mi köze
van, ez egy elvi kérdés.
Igen, de mi köze van a horvátoknak ahhoz, hogy a MOL-nak hogyan alakulnak a pénzügyi mutatói?
Vagy ők is szeretik a pénzt.
De mi köze van az, hogy a MOL kitől vesz bármit is? Meg eleve mi köze van a horvátoknak ahhoz, hogy mi veszünk az oroszoktól olajat meg földgázt? Az egésznek a kiinduló pontját érdemes tisztázni. Tehát a horvátok ne akarják már nekünk megmondani, hogy mi kitől vegyünk, meg honnan. Tehát nem tudom, nem a szüleink, vagy nem tudom, tehát nem oktathatnak ki minket, nem mondhatják meg, hogy mi honnan vegyünk olajat, meg gáz, mi onnan veszünk, onnan akarunk, ahonnan olcsóbb, meg ahonnan megbízhatóbb. És jelenleg az orosz olaj a legolcsóbb és a legmegbízhatóbb energiaforrás.
A szerbiai NISZ vállalat megvétele, illetve a vezeték kiépítésén ez okozhat valamilyen előrelépést, egyrészt a diverzifikálásban, másrészt az ellátásbiztonságban?
Hajaj, ez egy óriási lépés lenne. Gondoljon bele, hogyha a MOL meg tudja venni a szerb kőolajvállalatot, akkor a szlovák, a magyar és a szerb olajpiac összehangoltan működne. Mert ugye mindhárom helyen a MOL lenne a vezető szereplő. Ez azt jelenti, hogy három tengerparttal nem rendelkező, szárazföld által körülzárt ország olajpiacai működnének integráltan összehangolva. Ez gyakorlatilag lehetővé tenné, hogy az majdnem az összes olyan hátrányt, ami abból fakad, hogy nincsen tengerpartunk, azt le tudjuk küzdeni ebben a tekintetben.
Mert hogy nagyok lennénk.
Hát igen, nagyok lennénk, plusz ugye nagyobb mennyiség lenne jelen a piacon, és hogyha mondjuk valahol valami probléma lenne, akkor oda át lehetne irányítani mennyiségeket. Ezért fontos, hogy nem csak arról zajlanak már a remélem végső egyeztetések, hogy a MOL megveszi a szerb olajtársaságot, hanem arról is, hogy megállapodás is van, hogy megépítünk egy, sőt két, nem megyünk, két új vezetéket Magyarország és Szerbia között, egy kőolajvezetéket, és mellé egy úgynevezett termékvezetéket, ami feldolgozott, félkész, kész olajtermékeket tud forgalmazni, tehát mondjuk dízelt, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk üzemanyagellátási kihívások esetén villámgyorsan lehetne szállítani az országok között akár kész üzemanyagot is. Na most ez gyakorlatilag minimálisan redukálná azt a zsarolási potenciált, amit most például az ukránok vetnek be velünk szemben.
Mennyien, milyen hosszú távon számol Magyarország az orosz energiahordozókkal? Van egy Európai Uniós céldátum, hogy mikortól kell kivezetni?
Igen, de én ezt nem így közelítem meg, én ezt úgy közelítem meg, hogy mi mindig a legolcsóbb energiahordozókat veszük a legmegbízhatóbb forrásból. Tehát, hogyha valaki előállít nekünk egy olcsóbb ajánlattal legalább annyira megbízhatóan, akkor nyilván azt fogjuk venni. Hát, de jelenleg az orosz olaj és gáz messze a legolcsóbb opció a számunkra. Hogyha lesz ennél olcsóbb ajánlat, nagyon szívesen meghallgatjuk.
Tehát bármilyen döntést is hoz az Európai Unió, bármilyen szervezete, Magyarország mindig ehhez az elfhez fogja magát tartani, hogy a legolcsóbbat veszi meg, akkor is, hogyha az aktuálisan éppen orosz.
Igen, a legolcsóbbat és a legbiztosabbat természetesen. Tehát én nem tetszen, nézze, tehát józan észre, én nem találok indokot arra, hogy miért kéne nekünk Magyarország energiaellátásához szükséges energiahordozókat a jelenleginél drágábban venni egy kevésbé megbízható forrásból, ha mostani olcsó és megbízható. Tehát mondjon nekem valaki valami észszerű okot arra, hogy miért vegyünk drágábban és kevésbé megbízhatóan energiahordozókat. Ezen föl nem fogható.
Tárgyaltam én a Vlagyimir Putyin elnökkel, aki talán akkor is, meg később is azt mondta, hogy lehet, hogy ő hamarabb ki fogja vonni az orosz energiahordozókat, a gázt is Európából. De Magyarország és Szlovákia kivétel marad. Ezt megerősítette önnek is, hogy kivétel leszünk?
Amikor tárgyaltam vele szerdán, akkor világossá tette, hogy Magyarország, ott csak Magyarországról beszélt, Magyarország számíthat Oroszországra az energiaellátás megbízhatósága tekintetében, a szerződéseink érvényesek, az ellátásunkhoz szükséges mennyiség rendelkezésre áll, és azt készek természetesen leszállítani a szerződések szerint változatlan áron. És azt is elmondta, hogy ha a bevált szállítási útvonalak valamilyen ok miatt bedugulnak, akkor készek és képesek is arra, hogy alternatív megoldásokat találjanak.
Politikai feltételt említette, hogy Magyarországnak miben, milyen politikát kell vinnie, hogy ez az opció megmaradjon.
Semmilyen feltételt nem támasztott. Velünk szemben nem is érdemes politikai feltételeket támasztani, semmilyen ilyen ügyben soha nem is került rá sor, és jobb, ha nem is kerül ilyenekre sor.
De meddig biztos a mennyiség, és meddig biztos az ár? Korlátlan szerződés, vagy ez a társaságok dolga kitárgyalni és kidolgozni?
Hát hosszú távú szerződésünk van, mind a kőolaj, mind a földgázszállításokra. A földgázra 2036-ig, a kőolajra 2030-ig hosszú távú szerződéseink vannak.
Készül Magyarország arra, hogy valamilyen módon diverzifikálja az ellátását? Tehát mindig legyen egy alternatív folyamat, hogyha bármelyik bedugul, akkor mindig meg lehessen nyitni egy másik csapot?
Igen, de ezt mi folyamatosan csináljuk. Tehát például a földgáz szállítás tekintetében van hosszú távú szerződésünk a Shell-lel, van hosszú távú szerződésünk az Engie-vel, ők franciák, és van hosszú távú szerződésünk két amerikai vállalattal, köztük a Chevronnal. Tehát mi minden olyan diverzifikációs akciót végrehajtunk, ami Magyarország érdekét szolgálja. Ami mondjuk versenyképes áron van, kiegészíti az orosz forrásokat, segít abban, hogy az ország energiaellátása biztos lábakon álljon. Tehát a diverzifikációt mi folyamatosan csináljuk, amit abból is lehet látni, hogy a 7 szomszédos országból 6-tal össze vagyunk kötve a földgázrendszer tekintetében. De érdekes, hogy például amikor a Shell volt alelnöke, aki most a Tiszapárt szakértője, vagy nem is tudom milyen vezetője, diverzifikációról beszél, ő azt mondja, hogy úgy kell diverzifikálni, hogy az orosz energiahordozókat feladjuk. De az nem diverzifikáció, hanem egy oldalú kiszolgáltatása az országnak. Mert például hogyha az orosz olajat kivezetjük, az azt jelenti, hogy a mostani két vezeték helyett egy vezetéken láthat el minket egy szolgáltató, aki ezáltal monopól helyzetbe kerül velünk szemben. Tehát amikor diverzifikációról beszélünk, akkor több forrás kell, több útvonalon. Az ellenfeleink meg kevesebb forrást akarnak, kevesebb útvonalon, mert azzal ki tudnak minket szolgáltatni, azzal bizonyos szereplőknek kiszolgáltatottá válunk, akik olyan árat mondanak Magyarországnak, amilyet csak akarnak, mert ha nincs verseny, akkor a határ a csillagos ég, és azon bizonyos részvényesek biztosan nagyon sok pénzt keresnek.
Nemrég tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel, az orosz elnökkel. Itt bármikor felmerül Magyarország közvetítői szerepének a lehetősége, vagy ezt a magyar-ukrán viszony elnehezíti?
Hát nézze, szerintem éppen elég az, hogy az amerikai és az orosz elnök is azt gondolta, hogy ha ők majd találkozni fognak például az ukrajnai háború lezárásának ügyében, akkor arra a találkozóra majd Budapesten kerüljön sor. Ez szerintem elég világosan kijelöli a helyünket ebben a térben. Ugye mi az elmúlt jó néhány évben egy olyan külpolitikai stratégiát viszünk, aminek célja az, hogy a mi életünket alapvetően meghatározó nagy világhatalmi centrumok egyszerre legyenek érdekeltek a mi sikerünkben, vagy legalábbis egyikük se legyen érdekelt a mi kudarcunkban. És ezt el is értük, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal és Törökországgal is kiváló együttműködést tudunk fenntartani, még az ilyen nagyon nehéz, nagyon összetett és válságokkal teli nemzetközi helyzetben is, mint a mostani.
Egy magyar választási kampányban számít az, hogy a jelenlegi magyar kormányt a világ mely nagyhatalmú vezetője hogyan támogatja nyíltan, mint a hogy Donald Trump Orbán Viktort, vagy hogyan nem támadja nyíltan?
Szerintem annak van jelentősége, hogy amikor a választópolgárok mérlegelik azt, hogy milyen jövője lehet ennek az országnak ebben a nagyon nehéz nemzetközi környezetben, akkor biztosak lehetnek abban, hogy Magyarországnak jelenleg olyan miniszterelnöke van, aki a világ 4 nagyhatalmi vezetőjével egyaránt jó kapcsolatot ápol, és ezáltal ennek a 4 nagyhatalomnak a jó indulatára korrektségére, konstruktivitására számíthatunk. Ebben a nagyon nehéz, nagyon összetett háborúkkal, válságokkal, bizonytalansággal teli nemzetközi helyzetben szerintem ez a legnagyobb erőforrás, amivel egy közepes méretű közép-európai ország rendelkezhet. Hogyha belegondolnak az emberek, hogy egy 0 kilométeres kalandor vajon képes-e erre, akkor nyilvánvalóan arra a válaszra jutnak, hogy nem. Erre csak egy olyan politikai vezető képes, aki régóta itt van, aki a biztos megoldást tudja adni, akinek a megfelelő tapasztalata megvan, akinek kiszámítható a tevékenysége, és akkor nyilvánvalóan mérlegeli, hogy mi a jó megoldás. És feltételezem, az emberek többsége a biztosat választja. Azt választja, hogy egy ilyen nagyon nehéz nemzetközi környezetben a nagy hatalmakkal jó kapcsolatot tartó vezetés legyen az országnak, mert az járul hozzá ahhoz, hogy békében tudunk maradni, biztonságban tudunk maradni, meg ki tudunk maradni a háborúban.
De olyan kofos stílusú kérdéseket szabad feltenni, hogy mi értelme jobban lenni Donald Trumpra, amikor hogyha megtámadja Iránt, akkor azt én másnap már érzem a benzinkúton. Hát mi hasznom van ebből a jó viszonyból, ha többet kell fizetni a tankolásért?
Hát először is Magyarországon a benzinárak drámai emelkedését a Zelenszky elnök fenyegetése jelenti, nem Donald Trump. Tehát az 1000 forintos benzinár rémképe az abban sejlik fel, hogyha a Barátság kőolajvezetéken hosszú távon nem adnak, vagy nem engedik az ukránok a kőolaj szállítását. Most ezt természetesen kivédtük, mert a tartalékokkal, a szerb szállításokkal, a tengeri szállításokkal ezt most sikerült kivédeni. De szeretném aláhúzni a konkrét kofa stílusú kérdésre, hogy Irán az egy háborús góc, és azt el kell rendezni. És azt nagyon hosszú ideig próbálták diplomáciailag elrendezni. És jól láthatóan a diplomáciai kísérletek nem hozták meg a kívánt sikert, mert az irániak tovább folytatták az atomfegyvernek a kifejlesztését. És szerintem senki nem akarja, hogy egy atomháború reális veszélye kerüljön előtérbe.
Milyen mértékben bízik ma abban, hogy az amerikaiak tudnak Ukrajnában békét csinálni? Zelenszky elnök itt most ajánlott fel a drónvédelmi szakértőik elküldését Iránba, akik azért elég nagy tapasztalatokat szereztek az iráni drónok ellen. Donald Trump azt mondta, hogy bárkinek a segítségét elfogadja.
Hát erre azt tudom önnek mondani, hogy kizárólag Donald Trumpba lehet bízni a béketeremtés érdekében, mert jól láthatóan 4 év után ebben a háborúban csak egy erős külső szereplő tud megmutatni a békéhez vezető utat, és erős külső szereplő Donald Trumpon kívül nincsen. Ebből fakadóan aztán, hogyha Donald Trump feladná a béketörekvéseit, na akkor az igazán nagy baj lenne, mert onnantól kezdve a béke reménye is meghalna.
Most ön szerint kinek a pályáján pattog a labda Ukrajnában? Az oroszokén, akik támadnak, az ukránokén, akik védekeznek, ki akar és ki nem akar megállapodni?
Hát nézd, én azt látom, hogy a Ukrajna és az Európai Unió jelenlegi vezetése ellenérdekelt egy megállapodás megkötésében, és azt gondolom, hogy ez azért van, mert nem akarnak szembesülni azzal a kérdéssel, hogy miért nem kötötték meg a 4 évvel ezelőtt felkínált megállapodást, amelynek a megkötése esetén sokkal jobb feltételeket és sokkal jobb helyzetet tudtak volna előállítani mind Ukrajna, mind Európa számára, hiszen hogyha 4 éve azt a megállapodást aláírják és lezárják a háborút, akkor nem haltak volna meg százezrek vagy milliók, nem kellett volna sok-sok millió embernek elmenekülnie, nem állna romokban fél Ukrajna. És hogyha ezt a kérdést mondjuk Zelenszky elnök megkapja, hogy mi volt az oka annak, hogy 4 éve nem kötött meg egy jobb megállapodást annál, mint amit most meg tud kötni, az egy olyan nehéz kérdés, amivel szerintem értelmes választ politikus nem tud adni, és akkor onnantól kezdve jönnek azok a következmények, amelyek nem a legkellemesebbek valószínűleg.
Van a magyar kormánynak és önnek információja arról, hogy a Tisza pártelnöke a müncheni biztonsági konferencián folytatott tárgyalásaiban kivel milyen megállapodást kötött, és ha van, akkor ezek bármiben befolyásolják-e a magyar kormány mozgásterét?
Igen, amit tudunk Münchenből, hogy ott létrejött egy Brüsszel, Berlin, Kijev tengely, amelynek egyértelmű célja a kormányváltás elérése Magyarországon. Erre vonatkozólag a nyilvános nyilatkozatokat mindenki láthatta. A német kancellár nyíltan fejezte ki az igényét a beszédében Münchenben arra nézve, hogy Magyarországon változás történjen, és a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely döntéséről és beavatkozásáról természetesen a Tisza párttal is egyeztettek. Amit most Kijev tesz, azt a magyar ellenzékkel a Tisza párttal összhangban teszi. A Brüsszel-Berlin-Kijev tengelynek elemi érdeke, hogy Magyarországon egy olyan kormányváltás legyen, aminek eredményeként egy ukrán párti miniszterelnök és egy ukrán barát kormány tud felállni. Erre nyilvánvalóan a Tisza párt van kinézve, mert az ő vezetőjét Brüsszelből fogják. Ebből fakadóan a Tisza párt vezetője nyilvánvalóan mindazoknak a követelményeknek, kívánalmaknak, amelyet támasztanának vele szemben Brüsszelből, Kijevből, az ukrán pártiság és az ukrán barátság tekintetében mind megfelelne.
Van a magyar kormánynak vagy önnek bármilyen feladata ezzel kapcsolatban, azon kívül, hogy ezt elmondja?
Igen, meg kell nyernünk a választást, hogy mindez ne történhessen meg.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést péntek délelőtt rögzítettük az Inforádióban, most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.